Szeretettel köszöntök mindenkit Reformáció hete alkalmával. Nagy öröm, hogy kis templomunk megtelt majdnem, és még bízunk benne, hogy akik most jönnek, nyugodtan gyertek előre, itt még van bőven hely. Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit, különleges szeretettel köszöntöm Kübler János testvérünket, aki hazalátogatott. Hát most már nem is tudom, hogy hol van a te otthonod, de bízunk abban, hogy majd az örök hazában ott tényleg valamennyien találkozunk. Ő vállalta a mai ünnepi héten az istentiszteletet. Mielőtt erre sor kerülnek, megkérem a gyülekezetet, hogy énekeljük a 42. zsoltárunkat, és annak első három versét. Azt követően megkérem Kubler testvérünket, hogy tartsa meg a istentiszteletet. Köszönöm szépen!
Imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, magasztalunk Téged a Te jóságodért, a Te hatalmadért. Hálát adunk azért, hogy tapasztaltuk a Te gondviselő szeretetednek a megnyilvánulásait. Hálát adunk, hogy gondoskodtál arról, hogy bűneinket megbocsásd. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála minden emberre érvényes, minden embernek lehetőséget jelent a bűnbánatra, a megtérésre, az új életre. Hálát adunk a védelemért, a biztonságért, hogy tapasztaljuk, hogy velünk vagy, hogy mellettünk vagy. Hálát adunk a gondviselő szeretetért. Magasztalunk Téged a Te türelmedért, a Te hűségedért, a Te igazságosságodért. Köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy Te változhatatlan vagy, nem kell attól félnünk, hogy valamilyen tekintetben megváltoztatod a véleményedet, vagy a tervedet. Urunk, köszönjük Neked, hogy ilyen módon is kiszámítható vagy, és építhetünk rád a Te jóságodra, a Te bölcsességedre. Köszönjük, hogy megismertetted velünk a Te akaratodat, megismertetted a Te ígédet, és köszönjük, hogy ezért nem kell félnünk a holnaptól, a jövendőtől, akár a közeljövőben várható nehézségektől, problémáktól, akár a végidőkben tapasztalható üldöztetéstől vagy nyomorúságtól. Köszönjük Neked, hogy minden pillanatban és minden élethelyzetben a Te kezedben van a mi életünk. Köszönjük ezt a biztonságot és ezt a szeretetet, amit tapasztalunk. Hálát adunk a közösségért, a gyülekezetért, ahol együtt vagyunk és együtt imádkozunk, együtt tanulunk tőled. Köszönjük, hogy formálod a mi életünket, a mi személyiségünket, formálod a gyülekezeteinket, a közösségünket, az egymással való közösségünket is. És köszönjük Neked, hogy Jézus Krisztus szeretetével összekötsz minket és összefogsz minket. Hálát adunk a ma esti alkalomért, kérünk arra, hogy szólj hozzánk, és segíts, hogy a mi mindennapi életünkben, családunkban és a környezetünkben is legyen további gyümölcse, eredménye annak, hogy a Te ígédet halljuk. Amen. A 32. Zsoltárból olvasok. A 32. Zsoltár első versétől olvasom Isten igéjét. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam Neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mind ti igaz szívűek. Eddig olvastuk Isten igéjét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, köszönöm a kedves köszöntést. Örömmel jöttem haza, ahogy hallottuk. 3 hónappal ezelőtt Budapestre költöztünk a családdal együtt, és azóta egy ottani gyülekezetben munkálkodom lelkipásztorként. És amikor a megkeresés érkezett, örömmel mondtam rá igent, hiszen 15 évet töltöttünk ebben a városban, a baptista gyülekezetben, és ebben a közösségben is, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért, mert ez nekem, nekünk egy nagyszerű ajándék volt, ez a 15 év, és mindig örömmel és szeretettel emlékszem rátok, erre a közösségre is, erre a városra, akkor is, ha most bombariadó volt, és azt hittem, hogy elkések. A reformációnak az eseménye, és a reformációnak az elvei, azt gondolom, hogy minden időszakban, minden korszakban egy kihívást jelentenek a keresztény embereknek. Érezzük belülről azt, hogy egy csodálatos esemény volt, az Isten lelke kiárat, megváltoztatta embereknek a gondolkozását, az életét, a szemléletét, a hithez való viszonyulását, a szentíráshoz való viszonyulását. Egy új korszak kezdődött. Ugyanakkor, ha magunkon, a mi személyes hitéletünkön, vagy éppen a családi életünkön, vagy közösségünkben, vagy éppen szélesebb körben a mai kereszténység tekintetében gondolkodunk, akkor valahol belül azt gondolom, hogy ott van bennünk az az érzés, vagy sejtelem, vagy gondolat, vagy vágy, hogy tehát ma is szükség van egyfajta megújulásra, továbblépésre, növekedésre. Ez azt gondolom nem egy ilyen beteges gondolat vagy szándék, hanem a hívő embernek, aki az Úr Jézus Krisztus követője és az Úr Jézushoz akar hasonlítani, folyamatosan ott él bennünk ez a készség, hogy mi szeretnénk növekedni, egyre jobban hasonlítani rá, egyre inkább betölteni a küldetésünket, amit ránk bízott. A reformáció, a helyreállás, a megújulás ünnepe és alkalma volt. Minden megújulás és minden ilyen értelemben vett reformáció és helyreállás emberekkel kezdődik. Tudom, hogy ezzel nem mondtam újat, de az van a szívemben, és ezzel az üzenettel és gondolattal jöttem ma hozzátok, hogy gondolkodjunk el ezen, hogy mi, akik ma keresztények vagyunk, az Úr Jézus tanítványai vagyunk, szükségünk van erre a megújulásra, a hitünknek a felfrissülésére. Nem veszünk-e néha olyan tüneteket észre magunkon, hogy hát most nincs kedvem imádkozni. Most érzem, hogy valamit kellene tenni, mondani, egy barátomat fölhívni, vagy meglátogatni, mert késztet, indít az Isten lelke, de eltompítom magamban, vagy elnyomom. Nem érdekel igazán a lelki ismeretnek, az Isten lelkének ez a hangja. Vagy lehet, hogy a közösséggel, a gyülekezettel kapcsolatban, hát most nincs kedvem menni, és akkor el maradnak olyan alkalmak, amik úgy gondolom, hogy nem feltétlenül mindjárt tragédiát jeleznek. Ezeket a példákat azért említettem, mert azt gondolom, hogy mindannyian felfedezhetjük magunkban annak a jeleit, hogyha van egy ilyen hitben elkezdődött meggyengülés, egy ilyen folyamatot, vagy ennek a jeleit, ha észrevesszük magunkban. És hogyha van ilyen, akkor itt a pillanat, és itt az idő, hogy hogyan lehetne helyreállni, hogyan lehetne visszaállni, hiszen tudjuk a Szentírásból, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor zavartalan volt az a kapcsolat, az a kommunikáció, ami Isten és az ember között volt, egy tartalmas kapcsolat és egy közösség volt, és ez romlott el. Ezért volt szükség a kegyelemre, ezért volt szükség a bűnbocsánatra, ezért volt szükség arra, hogy Isten megkeresse az embert, hogy visszahívja, hogy helyreállítsa, hogy új élettel ajándékozza meg, hogy megtisztítsa a szívét, a szemléletét, a gondolkozásmódját, az életvitelét. Isten munkája volt, az ő volt az, aki kezdeményezte azt, hogy helyreállítson minket. Azt írja a Biblia, hogy sokszor és sokféleképpen szólt az Isten, és a végső időkben fia által, az Úr Jézus Krisztus által szólt hozzánk. Mitől és miért lesz egy közösség, egy gyülekezet, egy egyház, a kereszténység megújult, reformált közösség? Azt gondolom attól, hogyha megújult életű emberekből áll. Olyan testvérek, olyan emberek tartoznak ebbe a közösségbe, ebbe a keresztény közösségbe, akiknek egyenként is élő hitünk van. Hogyha hitetlenek vagyunk, ha tisztességtelenek vagyunk, ha bűnben élünk a Biblia mércéje, útmutatása ellenére, akkor abból nem lesz reformált egyház vagy család, nem lesz reformált kereszténység. És ezért, amikor Dávidnak ezt a bűnbánati zsoltárát olvastam föl, akkor ez volt a szívemben, és igyekszem úgy mondani ezeket a gondolatokat, üzeneteket, mint aki magából indul ki, önmagamból indulok ki, hiszen azt írja a Biblia, hogy minden ember vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Néha szeretnénk, hogyha mi kivételek lennénk ez alól, de be kell látnunk, hogy mi is hiával voltunk, illetve vagyunk az Isten dicsőségének. Azt gondolom, hogy akkor van, és akkor lesz reformált közösség és kereszténység, hogyha élő hitű, imádkozó, tiszta lelkű és szolgáló emberekből áll a közösség. Egy másik bűnbánati zsoltárában Dávid így fogalmaz: Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Erre a töredelemre hívom azokat, akik úgy érzik, hogy elsekélyesedett a hitük. Akik úgy érzik, hogy nem csak egy nagyszerű ünnep ez a reformáció, vagy a reformációi emlékünnep, hanem szeretnék részese lenni. Azt akarom, hogy rám is hatással legyen, hogy engem is befolyásoljon ez az ige, ez a gondolat, a reformációnak a szellemisége, ami az Isten igéjén alapult. Azt olvastuk a 32. zsoltárban, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott. Mostanában lehet, hogy sokan úgy gondolják, akár itt Magyarországon is, vagy a világ sok-sok országában, sok táján, hogy hát boldogok azok, akiket nem érint a pénzügyi válság. Boldogok azok, akiknek nincs okuk a félelemre, vagy a szorongásra, a megszorítások, vagy a várható nehézségek miatt. Pál apostol ezzel kapcsolatban nagyon világosan leírta, hogy megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni. Tanultam kezelni azt a helyzetet, amikor lehet, hogy még ennivalóra se volt anyagi lehetőségem, vagy pénzem, és megtanultam kezelni azt a helyzetet, azt a szituációt, amikor bőséggel volt, amikor több volt annál, mint ami a megélhetéshez szükséges. Ma sokan úgy gondolkodnak, hogy valahol az anyagi biztonsághoz köthető a boldogság. Azt írja Dávid, hogy boldog, akinek megbocsátatott a hűtlensége és vétke eltöröltetett, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében álnokság. A következő gondolatokban ezért a bűnbánatról szeretnék szólni, és először azt jelezném, hogy az Istennel való kapcsolatban általában is igaz, de a bűnbánatra is, hogy a legfontosabb ezzel kapcsolatban az őszinteség. Én azt gondolom, hogy olyan társadalomban, olyan világban élünk, és sokszor minket is megkísért, tehát ezért mondtam az elején, hogy elsősorban mindannyian, mint egy tükörbe nézve önmagunkat vizsgáljuk és tegyük mérlegre az Isten igéjének az alapján. Olyan világban élünk, amikor sok minden a hazugságra épül. Sokszor nem merünk igazat mondani egymásnak. Sokszor félünk attól, mert betörik a fejünket, ugye a mondás szerint, bár van, aki azt mondja, hogy azért nem szeret igazat mondani, mert akkor betörik a fejét. Hát ebbe is van valami logika, csak nem bibliai logika, nem Isten szerint való logika. Hogyha azokra a párbeszédekre gondolunk, amikor például az Úr Jézus, ami megváltónk, a földi élete szolgálata során emberekkel beszélgetett, akkor nagyon meglepő, hogy Milyen jól megtalálta az összhangot, a beszélgetésnek az összhangját, vagy az emberi lelkekhez az utat, amikor őszinte emberekkel találkozott. Bántották is ezért, vádolták is ezért, hogy bűnösökkel vacsorázik, meg beszélget, meg valamilyen módon, akiket az akkori vallásos szemléletben tisztátalannak tartottak, az Úr Jézus hajlandó volt velük beszélgetni, szóba elegyedni. És mennyi baja volt Jézus Krisztusnak az olyan vallásos kodó emberekkel, akik ugyan magukat Isten népéhez tartozó embereknek tartották, sőt vallási vezetők is voltak közöttük, de azt mondja az Úr, hogy képmutatók voltak. Tehát az, amit mondtak, az, ahogy viselkedtek, vagy amit a kívülálló látott, akár úgy, hogy megálltak az utca sarkokon imádkozni, akár úgy adták az adományt a koldusnak, a nehéz sorsú embernek, hogy lehetőleg minél többen lássák. Azt mondta Jézus Krisztus erre, hogy ez egyfajta képmutatás, ez nem őszinte, belül nem ez van. Egyfajta szerepet játszanak. És ugyanakkor gondoljatok a vámszedő imádságára, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, vagy egy másik vámszedő, Zákeus történetére, aki megtért, újjászületett, Jézus Krisztus követője lett a Jézus Krisztussal való beszélgetés során, amikor letette a tisztességtelenségét, a bűneinek a nyomasztó terhét, a lelkiismerete felszabadult, és egy új ember, egy más ember ment tovább az Úr Jézus Krisztussal való beszélgetés során. A bűnbánatban tehát az egyik kulcsfontosságú kihívás az őszinteség. A bűnbánatban benne van az emlékezés. Úgy gondolom, hogy akik megtértetek és újjászülettetek már Jézus Krisztus követői vagytok, tapasztaltatok ilyet, hogy amikor közeledtetek Istenhez, eszetekbe jutott, lehet, hogy 5 éves, 10 éves olyan bűn, olyan tisztességtelen vagy erkölcstelen dolog, ami már rég úgy tűnt, hogy a feledés homályába ment, de az Isten világosságában, ahogy Jézus Krisztus mondja önmagáról, én vagyok a világ világossága, tehát hogy közeledtek és közeledtünk a világossághoz, az Úr Jézus Krisztushoz, rádöbbentünk, hogy ott a mélyben, ott a sötétben, hát rettenetes bűnök vannak, tisztességtelen dolgok vannak. És amikor ezek eszünkbe jutottak, és emlékeztünk erre, akkor tudtuk letenni. Volt ezen a héten egy nagyon megrendítő beszélgetésem, egy olyan emberrel, akit gyerekkorában zaklattak, szexuálisan is zaklattak, és rettenetes utat járt be, azóta most már 40 év körüli emberről van szó, és hát elmondta, hogy milyen sebeket hordoz a múltjából, milyen rettenetes tragédiákat hordoz egész kicsin gyerekkora óta. És nagyon megrendítő volt ezt hallani, ezzel szembesülni, hogy ilyen sötét dolgokat hordozunk, akár úgy, hogy mi voltunk a szenvedő alanyai, vagy később, ahogy ebben a beszélgetésben is hallottam, ő maga is belekeveredett olyan tisztességtelen dologba, amit a Biblia egyértelműen bűnnek mond. Emlékeznünk kell, szükség van a megtisztulásra, és a megtisztulás másképp nem történhet meg, ha nem emlékezünk, és valamikor egyszerűen csendben kell lenni és imádkozni. És ezért könyörögni, hogy Istenem, világíts át, szembesíts azzal, ami belül van, amit lehet, hogy már el is felejtettem, de valamiért akadályoz a felszabadultságban, abban, amit itt olvasunk, hogy boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. A másik feladatunk a bűnbánatban, ha lehet egyáltalán ilyen feladatokra vagy részekre osztani, az értékelés. Nem mindig tudunk könnyen különbséget tenni a kísértés és a bűn között. Egy nagyon egyszerű illusztrációval ezt sokszor úgy mondják, hogy ezt nem tudjuk megakadályozni, hogy egy madár elrepüljön a fejünk felett, de az, hogy fészket rakjon a fejünk búbján, azt már meg tudjuk akadályozni. Isten igéjéből egyértelműen kiderül, hogy van különbség a kísértés és a bűn között. És értékelnünk kell. Értékelnünk kell akár a mi múltunkat a bűnbánatban, akár hogyha egy közösségről van szó, vagy egy családról, a körülöttünk élők helyzetét is. Előfordulhat, hogy ha értékeljük a múltunkat, vagy a saját cselekedeteinket, vagy éppen a családunkban történt eseményeket, akkor szembe kerülünk a saját érdekeinkkel. Gondoljatok Gedeonra például, egy bibliai példa. Szembe került a családjával. Azért, mert ő azt mondta, hogy Istent akarja követni. Meg akar tisztulni, és azt akarja, hogy a környezetében is tisztán legyen, vagy tiszta legyen mindenkinek a lelke, ha mindennapjai, az Isten tisztelete tiszta legyen, és ez volt a szívében. Akkor is, hogyha az értékelés során, a vívódásaink során szembe kerülünk a saját emberi vagy anyagi érdekeinkkel, vagy olyan emberekkel, akiket egyébként szeretünk és tisztelünk, és jól tesszük, akkor is vállalnunk kell ezt az értékelést. A bűnbánatban benne van a beismerés, illetve a megvallás vagy bevallás. Az 51. Zsoltárban olvassunk, ezt olvasom szó szerint az igéből. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéledet. Azt gondolom, hogy sok olyan tapasztalatunk van a beszélgetéseinkből, mikor olyan könnyen elmondtuk, hogy a másiknak milyen hibája meg bűne van. Én nagyon sokszor szégyeltem már magam ilyen dolgok miatt. Mikor valakit kibeszéltünk, aki nem volt ott, még lehetősége sem volt arra, hogy védekezzen, vagy esetleg mondjon valamit a mentségére. És azt gondolom, hogy ha valaki már tett ilyet, vagy gyakorolt ilyet, akkor tudja, hogy hát ez nem egyszerű dolog, amikor mondjuk lehet, hogy a házastársunk elé, vagy a gyermekünk elé oda kell állni, és azt mondja, hogy ne haragudj, megbántottalak, nem jól csináltam valamit. Vagy az Isten elé odaállni, hogy hazudtam, hogy nem mondtam igazat, vagy múltkor mondta egy fiú, hát most már 20 jó néhány éves régóta házasságban él, hogy be kellett vallania Istennek és a házastársának, hogy megcsalta őt. Hogy odaállni Isten elé, vagy a társam elé is azt mondani, hogy megcsaltalak, ne haragudj, bocsáss meg. Szóval azt gondolom, hogy mindannyian értjük, érezzük ennek a súlyát, hogy nem olyan egyszerű, mint másról elmondani, vagy kibeszélni valaki mást, hogy milyen és milyen bűnei vannak, milyen rossz dolgai vannak. Ezt szeretnénk megspórolni. Jó lenne, hogyha nem kéne soha nyíltan elmondani, így gondolatban valahogy elmondjuk Istennek esetleg fohászkodjuk valamilyen módon, de olyan jó lenne, ha nem kellene. Azt írja Isten igéje, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsátja a vétkünket, és megtisztítja a szívünket minden gonosztól. Én azt gondolom, hogy elsősorban Istennek kell elmondanunk, megvallanunk. De vannak olyan élethelyzetek, szituációk, nyilván ez éppen attól függ, amilyen helyzetről szó van, amikor szükség van arra, hogy odálljunk valaki elé, és a szemébe nézzünk, és elmondjuk, hogy mit tettünk, vagy mit mulasztottunk el. Nem gondolom, hogy feltétlenül lelkésznek vagy lelkipásztornak kell lennie ennek az illetőnek, de van rá eset, van rá példa. Én azt gondolom, hogy akik szeretik Istent, Isten vezet minket ebben. De mindig bátorító és egyfajta segítséget jelent, hogyha valakivel, akivel megbízunk, meg tudjuk osztani, és el tudjuk mondani, hogy mi van a lelkünkben. És azt gondolom, hogy ebben a beismerésben vagy bevallásban benne van a szomorúság is. Néha csodálkozom azon, hogy a Szentírásban elég sokszor van olyan jellegű, olyan tartalmú felszólítás, ami az érzelmeinket célozza meg. Gondoljatok, hogy örüljetek az Úrban. Hát első hallásra lehet, hogy valaki azt mondja, hogy lehet parancsra örülni. Amikor azt mondja az ige, hogy tartsatok bűnbánatot. Hát hogyan lehet azt megszervezni, vagy magunknak valamilyen módon előírni, hogy most akkor bánatos akarok lenni. Jakab apostol azt írja, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szentejétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Volt egy olyan közösség, olvastam róluk, akik a könnyek ajándékáért imádkoztak. Egy adott pillanatban bántotta őket, hogy olyan könnyen áthaladnak, vagy olyan könnyen túllépnek, vagy átlépnek a saját bűneiken. És ők ezt így fogalmazták meg, hogy a könnyek ajándékáért imádkoztak, hogy átérezzék annak a súlyát, hogy mit tettek, hogy Istenre, vagy önmagukra, vagy a szeretteikre, vagy éppen a gyülekezetükre milyen szégyent hoztak. Azt írja az ige, hogy gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek, forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Tényleg nem megy parancs szóra, de úgy gondolom, hogy ti is tapasztaltátok velem együtt azt, amire már utaltam, hogy amikor az Isten világosságába állunk, amikor őszintén, mint ahogy a Biblia írja, Jakab apostol szintén a Szentírásról, hogy belenézünk, mint egy tükörbe, és meglátjuk a valóságot, meglátjuk azt, hogy Isten hogy lát minket, akkor megtörténik ez, hogy szomorúságra jutunk. A két dolgot szeretnék még mondani, az egyik, hogy a bűnbánatnak milyen közösségformáló ereje van. Akik bűnbánatra jutnak, és rácsodálkoznak az Isten szeretetére is arra, hogy a bűnbánó bűnös elfogadja, hogy gyermekévé fogadja. Könnyen oda térdelünk egymás mellé. Eltűnnek a különbségek, nem? Tehát, hogyha valaki bűnbánatra jutott, és azt mondja, hogy én méltatlan vagyok, mint ahogy a vámszedőről említettem, hogy azt imádkozta, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, hát most akár két ember, akár több ember, akik így jönnek az Isten elé, így térdelnek le, vagy borulnak le imádkozni Isten elé ezzel a mondani valóval, hát azt meg egyek vagyunk, egyformák vagyunk, bűnös emberek, mindegyformák. Akik önteltek, és valamilyen gonoszság van a lelkükben, ők nem tudnak megegyezni. A kereszténység történetében nagyon megdöbbentő dolog egy olyan folyamatot is megfigyelni, hogy amikor történt úgymond szakadás, nevezhetjük bizonyos szempontból a reformációt is egyfajta szakadásnak, akkor megvolt ebben az a csoda, amit Isten a Szentlélek által úgy végzett el, hogy a tiszta ígét akarta felszínre hozni. De sokszor és sok olyan szakadást is megfigyelhetünk a kereszténység történetében, amikor valamin összevesztek. Vagy a pénzen, vagy a hatalmon, vagy azon, hogy ki legyen a népszerűbb. Rengeteg ilyen történet van a kereszténység történetében, amikor akár az önteltség, akár az olyan jellegű felfuvalkodottság osztotta meg az embereket, aminek igazából az igéhez, a kereszténységhez semmi köze nem volt, hanem az emberi érdekek kerültek előtérben. Ezért is gondoltam, hogy ezt az igét hozom nektek, ezt a bűnbánati zsoltárt, mert én azt gondolom, hogy ez a leginkább közösségformáló erő, amikor Isten jelenlétében meglátjuk a méltatlanságunkat. Meglátjuk azt, hogy nem érdemeljük meg a kegyelmet, az Isten szeretetét, csak az ő jó indulatán múlott, hogy megmentett minket. És végül az őszinte bűnbánatnak a következményeiről egyrészt az öröm, amire szintén utal a zsoltáros. A szabadulás öröme semmihez sem hasonlítható, amikor valaki egy olyan tehertől szabadul meg, egy olyan fogságból, lehet, hogy ismertek még olyan embereket, akik hadifogságból jöttek haza hosszú idő után, vagy olyan nehéz helyzetből szabadultak ki, és amikor annak a tehernek vége lett, vagy annak a fogságnak vége lett, mekkora öröm, mekkora ajándék, hogy újra szabadok vagyunk. Valami ehhez hasonló érzés, amit nagyon nehéz elmagyarázni, de aki átélte ezt, hogy Isten elvette a bűneinek terhét, ahogyan Dávidról is olvassuk, tudja, hogy mire gondolok. A felszabadultság. Megváltozik az embereknek a tekintete, akiknek ez a lelkiismereti teher lehullik a vállukról. Hogy a másik szemébe tudnak nézni. Hogy felkeltik másoknak az érdeklődését, mert valami történt vele, felszabadult. Felszabadult a nyomasztó teher alól. És a bűnbánatnak van egy olyan következménye, amire szintén utal a zsoltáros, hogy megszületik, kialakul a készség a szolgálatra. Van egy kedves új barátom, aki az új szolgálati helyemen az egyik munkatársam, és ő erkölcsileg és sok szempontból nagyon mélyen volt, börtönbüntetése is volt, és néhány évvel ezelőtt lett keresztény, és múltkor mondta, hogy megy vissza, de most már prédikálni. Viszi a Bibliáját, és elmeséli nekik, hogy ő hogyan szabadult meg, hogy hogyan jutott bűnbánatra. És már hozott olyan fiúkat onnan, akik szintén már szabadultak, és keresik Istent. Keresik azt a helyet, ahol tényleg ezektől a terhektől megszabadulnak. És olyan jó látni, amikor a bűnbánat és a bűntudat alól való felszabadulás egy olyan szolgálatkészséget eredményez, hogy keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan tudunk segíteni másoknak, hogyan tudjuk elmondani az evangéliumot, hogyan tudunk jót tenni, segíteni valakinek. Imádkozni fogunk most, egyrészt adjunk hálát azért, hogy Isten újat munkál a reformációban, is újat hozott, megtisztulást hozott, bűnbánatra ébresztett sok-sok embert, és imádkozzunk azért, hogy Isten világítson át minket, hogy vajon itt ma nekünk, akik ma itt vagyunk, e tekintetben mi a feladatunk, mi az, amire Isten kér minket. Aki szeretne hangosan is imádkozni, kérem, hogy imádkozzon röviden, hogy mindenkinek legyen lehetősége, aki szeretne, imádkozzunk.
Szeretném megköszönni, hogy az október utolsó hetében évről évre a helyreállításról hallhatunk. És mi magunk is elmélyedhetünk, imádságban kérhetjük, hogy a te megtisztító kegyelmedet, majd hozzávezet. Köszönjük, hogy ma különösen a bűnbánat és a bűnből való megtisztulás, amelyet tudunk, te a kereszten felmagasodtál. Áldunk a mi életünket, és remélem minden tekintetben az irányítást.
Amen. Amen.
Hálával magasztalak téged, mennyi édesekkel, hogy te tudsz. életformat, tudsz megújulást adni egy ember életébe. Áldalak téged azért, hogy igazi bűnbánatra, igazi bűn felismerésre, bánatra és megvallásra vezetsz bennünket, akik szeretünk téged. Könyörök hozzá, segítsél meg, hogy tudjunk mindannyian engedelmes szívvel téged magasztalni, dicsőíteni és megcselekedni mindazt, amire te fölébresztettél bennünket. Legyen áldott a te szent neved, azért az új életét, amelyen ajándékoztál bennünket.
Amen. Amen. Amen.
Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen teleket, hogy veled lehet újat kezdeni. Köszönöm, hogy csak te veled lehet és érdemes újat kezdeni. És köszönöm, hogy az kiterjedt egész életünkre, minden szintjére végigáltott érte.
Amen. Amen. Mindenható Istenünk, hálát adunk azért, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy mindent megtettél azért, hogy minket helyreállíts, hogy megváltoztass, hogy újjá szűj. Köszönjük neked az új életnek a lehetőségét, az ajándékát, és arra kérünk téged, hogy újíts meg minket, újítsd meg a te népedet itt a mi országunkban. Segíts, hogy jó hatással legyünk a környezetünkre, a társadalomra, hogy mi só és világosság legyünk ebben a világban. És imádkozunk azért, segíts, hogy mindig megmaradjunk alázatban, annak a tudatában, hogy te vagy a mindenható, tökéletes és örökkévaló Isten, és mi pedig rászorulunk a te segítségedre, a te kegyelmedre. Köszönjük, hogy nem hagysz minket vergődni a hitetlenségünkben, a bűneinkben, hanem új élettel ajándékozol meg, és kérünk, hogy a Szentlélek által folytasd bennünk azt a jó munkát, amit elkezdtél. Segíts, hogy odaadó, őszinte hívő emberek legyünk, akik téged imádunk, akiknek a te ígéd a legfontosabb mérce, akkor is, hogyha ezt nem értik meg, vagy ezért kinevetnek minket, kérünk téged, hogy adj nekünk olyan bizonyosságot és identitástudatot, hogy mindannyian, akik látnak minket, akik körülöttünk élnek, tudják, hogy te élő Isten vagy, aki szeretsz minket, és örök életet kínálsz. Amen.
Kedves testvérek, elöljárójában szeretnék azért elnézést kérni, hogy most itt a helyemen nem lelkipásztorunk Siposete Zoltán áll, hiszen ezen a héten Dunántúlon Szépalmán van szolgálaton. Én magam Pauk János vagyok, a gyülekezet gondnoka. Másodszor szeretném megköszönni Kübler János szolgálatát, szeretném megköszönni azt, hogy indította az Úr arra, hogy ilyen szélesebb, református, reprezentatív minta előtt is előjön, és úgymond elköszönjön. Kívánjuk a magam nevében, az itt lévő gyülekezet nevében és a szegedi reformátusság nevében, hogy áldja meg a szolgálatotokat az Úr, áldja meg a tiéd, a családatét és a gyülekezetét. Hisszük azt, hogy szolgálatotok kapcsán a gyülekezet új életek születésének forrása lehet. Áldjon meg benne ebben az Úr titeket, és köszönjük, hogy itt voltál most velünk, és a 15 évet is. Köszönjük szépen! Kedves testvérek, szeretnék még két hirdetésre alkalmat találni. Az egyik, ahogy ezen a héten be fogjuk fejezni majd, hisszük Isten kegyelméből a reformációi emlékhetet, a jövő hétre szeretném hívogatni a testvéreket nyílt hetünkre. Akik szegediek és az elmúlt években, vagy talán már az elmúlt 10 évben részt vettek, azok tudják, hogy így november első hetében, vagy a második hetében, a gyülekezetünkben úgymond nyílt hetet szoktunk szervezni. Általában mindig a Bibliával kapcsolatban, az ígével kapcsolatban próbálunk olyan témákat kiragadni, amelyre legtöbbször neves előadókat hívunk meg. Most is így lesz, az hétnek a neve, a Biblia csodája, a Biblia évét ünnepeljük, és hát most is a Bibliát szeretnénk központba állítani. Különböző témákból lesznek, hívtunk előadókat, legtöbbjük nem szegedi, egy-két szegedi előadó is lesz. Ahogy az alkalomról majd kimegyünk, akkor próbálom majd a testvéreknek, van egy kis programunk, azt a kezükbe adni, és kérem, hogy terjesszék, és hívogassanak másokat is. Minden este 6 órakor várunk mindenkit itt, hétfőn este kezdünk, és egészen végig szombat este is, és vasárnap pedig egy családi alkalommal szinte az egész nap hívogatjuk majd a testvéreket ide a gyülekezetbe, tehát délelőttől délutáni zárásig szeretnénk majd együtt lenni. A másik, amit szeretnék hirdetni, az a templomépítésünknek az ügye. Szeretnénk, hogyha a testvérek nem csak különböző hírforrásokból, vagy úgymond utcai beszélgetésből, bár reméljük, hogy majd így továbbadják, azt a hírt, hogy az újszegedi gyülekezet presbitériuma úgy döntött néhány hónappal ezelőtt, hogy a mellettünk lévő építkezés gyorsította fel ezt a döntésünket, templomot szeretnénk építeni, hiszen a gyülekezetünk, mint ahogy ezt jól tudják a testvérek, ezzel az úgymond imaházzal szolgálja az Urat, és a templomépítés gondolata már 10 évvel ezelőtt is felvetődött, amikor a gyülekezetünk létszáma annyira megnőtt, hogy bizony ezek a falak már kevesek voltak, a vasárnapi alkalmakon is a paróki alatt lévő helységekben kihangosítva hallgathatják a testvérek a alkalmakat. És most, hogy a fürdő építése elkezdődött, illetve hát a tervezése most már az építés is, ugye akkor itt egy komoly építmény lesz a templomunk falától már néhány méterre, és végig itt a gyülekezeti határon, és ez felgyorsította annak a lehetőségét, hogy ha itt alapot akarunk lehelyezni, hiszen a kerítést, amelyet a fürdőépítkezés kapcsán meg fognak építeni, elsősorban hangszigetelés tekintetében, ha ezt megalapozzák, és később ehhez toljuk majd a mi épületünket, akkor ez már egy foltozott valami lesz. Kedves testvérek, ez lesz a Szeged történetében, ha jól számoljuk, akkor a negyedik templom, tehát a Kálvin tér, Honvéd tér, Petőfi telep, mármint a református templom. Elsősorban ezt természetesen tudjuk a mi ügyünk, a újszegedi reformátusoké, de úgy gondoljuk, hogy mint annak idején a Kálvin téri templom, vagy a Honvéd téri, vagy a Petőfi telepi templom építésénél is egy kicsit ez a szegedi reformátusság. Hisszük azt, hogy talán a kerület vagy az ország reformátusságának is bizonyos mértékben az ügye lesz. Elsősorban azt kérjük, hogy imádságban hordozzák ezt a testvérek, hiszen ha az Úr nem építi a házat, ebben az esetben a templomot, akkor nem számíthatunk sikerre. Tehát elsősorban az imádságra kérjük a testvéreket gyülekezetükben, saját egyéni életükben. Ha ezen túl valaki esetleg adakozni is szeretne majdan, ennek több formája is van. Akit erre indít az Úr, az keresse meg a gyülekezetünk vezetését, és segítünk majd ebben. Egyébként a kimenetelnél is van olyan áldozatos boríték, amelyben egy papíron leírtuk azt, hogy hogyan lehet ezeket az adományokat, segítséget megtenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és buzdítanám a kedves testvéreket, hogy a hét alkalmait látogassuk. Jövő holnap este is lesz 6 órakor alkalom, ha jól tudom, ugye a baptista imaházban leszünk holnap. Hotorán Gábor testvérünk szolgálatával viszontlátásra jöjjünk, és legyünk együtt, dicsérjük az Urat, és végezetül a 465. dicséretünket énekeljük annak mindegyik versével. Áldás békesség!